Az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm. Köszönöm szépen, üljenek le a gyülekezet tagjai. Ezzel a kis rövid 23. Zsoltár első részletével készültem mára. Csak egy pár gondolatot, mert nem szeretnék mini prédikációt tartani innen gyorsan. Csak annyit, hogy nekem ez meg nyilván nagyon sokunknak kedvenc Zsoltárunk. És úgyhogy, ha mélyebben belegondolunk, akkor minden fél mondatáról igazából egy egész prédikációt lehetne mondani. Én most csak ennyit hoztam, hogy az Úr az én pásztorom, és hogy nem szűkölködöm. Az Úr az én pásztorom, ez elsőre olyan megkötésnek hangzik egy kicsit, hogyha olyan emberekkel beszélgetünk, akik még nem tértek meg, akkor nekik ez hatalmas nagy kérdés, meg néha azért nekünk is valljunk be, ilyen kis lázadó dolgaink vannak, hogy miért hagyom én azt, hogy majd az Isten irányítson, és majd ő mondja meg, hogy mit csináljak, és majd őt fogom követni. De igazából, ha belegondolunk, mindenkinek van pásztora, csak nem mindegy, hogy ki. Tehát van, aki a munkahelyén követi a vezetőt, van, aki a pénz után megy, van, aki a karriert hajtja. Nem mindegy, hogy ki a mi pásztorunk. És amikor mi úgy érezzük, hogy ez nagyon nagy megkötés számunkra, akkor én most föltenném itt a kérdést, hogy ki az, aki szeretne holnaptól otthon két darab juhot tartani. Ez csak kettő, semmi nagy veszültséggel nem jár, de szerintem elég kevesen lennének azok, akik ezt bevállalnák. És az Isten mégiscsak terelget minket, és az összes gondunkkal, nyűgünkkel, szökéseinkkel, ellentmondásainkkal együtt vállal minket. Úgyhogy ez, hogy az Úr az én pásztorom, az igazából egy hatalmas hálaérzéssel kell minket eltöltsön, mert ő a jó pásztorunk. A nem szűkölködömről pedig sokszor az jut eszembe, amikor fáradtan hazaesünk mondjuk egy bonyolultabb nap után, így leroskadunk, és akkor úgy érezzünk, hogy nekünk most egy borzasztó napunk volt. És hát én ilyen szeretek a végletek embere lenni, és ilyenkor arra kezdek gondolni, hogy nem kell menekülnöm, nem kell elhagynom az otthonomat, nem fenyegeti semmi közvetlenül az életemet. Tehát, hogy mi hajlamosak vagyunk egy-egy igazából csak kevésbé jó napra azt mondani, hogy hű de szörnyű napom volt. Tehát igazából a nem szűkölködöm, azt szerintem nyugodtan vehetjük komolyan, és azt hiszem, hogy itt a templomban ülő kicsit idősebb testvérek el tudnának sok mindent mesélni arról, hogy nekünk most milyen jó életünk van, és hogy mi mennyire nem szűkölködünk. Úgyhogy én most csak ezt a pici gondolatot hoztam, hogy az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm, és ezt minden részletével és gazdagságával próbáljuk meg ma magunkének vallani.
Imádkozzunk! Mindenható mennyei Úr, atyáink Istene, kérünk hallgass meg most imádságunkat. A Te lelkedért könyörgünk, szentelj meg bennünket általa. Kérünk, indítsd a mi szívünket bűnbánatra, mert hogyha Te nem nyitod meg a mi szemeinket, akkor a mi csalfa szívünk sohasem látja meg, hogy milyenek vagyunk valójában. Ezért kérünk, hogy add, Urunk, hogy lássunk, így könyörgünk, ahogy az a jerikói vak, hogy lássunk, Urunk. Imádkozunk a Te lelkedért, add nekünk, hogy ő szentelje meg a mi imádságunkat, ő tisztítson meg bennünket, ő adjon értelmet a mi szívünkbe, hogy el tudjuk fogadni a Te üzenetedet. Őt kérjük tőled, és az ő ajándékait. Kérjük a fiúság lelkét, aki által kiálthatjuk teljes szívünkből, hogy Abbá, Atyánk. Szeretnénk Atyánknak nevezni téged valóban Jézus Krisztus által. Ezért kérünk, hogy áld meg ezt a mostani Isten tiszteletünket, kérjük a Te lelkedet, hogy ő tegye élővé és hatóvá a Te igédet. És így imádkozunk azért, hogy szentelje meg a mi éneklésünket is, hogy lehessen valóban a Te dicsőítésed, és ne pedig a magunk gyalázatára énekeljünk, és ne a magunk gyalázatára beszéljünk, imádkozzunk, hanem a Te szent lelked által lehessen igaz, lehessen őszinte a mi könyörgésünk, a mi bűnbánatunk, lehessen valóban téged dicsőítő a mi énekünk. Így imádkozunk most hozzád, a Te szent fiadért, Jézus Krisztusért. Amen.
Thank you. fohászkodjunk. A mi segítségünk az Úrtól van, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Az élő Isten igéjét Máté evangéliumából fogom felolvasni. Máté evangéliumának 7. részéből a 13. és a 14. verset. Így szól Istenünk igéje. Menjetek be a szoros kapun, mert tágas az a kapu, és széles az az út, amely a kárhozatba visz, és sokan vannak, akik bemennek azon. Mert szoros az a kapu, és keskeny az az út, amely az életre visz, és kevesen vannak, akik megtalálják azt. Kedves testvéreim! Talán ismerős ez az ige szakasz. Ez lehet azért is, mert még filmek is idézik, de azért felhívnám mindenki figyelmét, hogy sokszor nem szó szerint idéznek a Bibliából az ilyen filmek, és lehet, hogy egy kicsit más élét veszik a történeteknek, mint az valójában. De lehet, hogy nem filmből ismerjük ezt az ige szakaszt, hanem már olvastuk, hiszen a hegyi beszéd végéből van ez a két vers. Jézus Krisztus mondja a tanítványoknak az ő tanítása végén, hogy menjetek be a szoros kapun. Két út, két kapu, és egy jézusi felszólítás a hallgatóságnak, a tanítványoknak, és hiszem, hogy ma nekünk is. A szoros kapun menjetek be. Ezt a rövid igerészt három oldalról szeretném, ha ma megvizsgálnánk. Az első oldal, az nagyon pozitív, mégpedig az megéri. És most lehet, hogy úgy érezzük, hogy hát lelőttem a csattanóját, mert általában a végén szokott lenni a happy end, de úgy érzem, hogy azzal, hogy megéri a szoros kapun bemenni, és megéri a keskeny úton járni, azzal tisztába kell lennünk az elején, mert ez nem csak a cél, hanem egyben a belépő is, hiszen enélkül nem tudnánk, hogy egyáltalán van ez az út. Ugyanis azért éri meg a keskeny úton járni, és azért éri meg a szoros kapun bemenni, mert az az életre visz. És egy ok miatt vihet minket az életre, az pedig Krisztus váltsága, vagy mondhatnám így kereszthalála, vagy mondhatnám úgy, hogy az, hogy Krisztus értünk, vállalta a mi büntetésünket, elrendezte a mi ügyünket az Istennel, és így kinyílhatott a kapu, amin mi nem mehetnénk be. De ráhivatkozva, és tudva azt, hogy ő, hadd mondjam így, elintézte, hogy mi bemehessünk azon a kapun, így tényleg beléphetünk majd. És ez a kapu, az ige szakasz is mondta, hogy ez életre visz. Nem a pusztulásba, nem a kárhozatba, nem a halálra. És erre hívja az embereket Jézus, hogy ezen a kapun menjenek majd be az örök életre. És arra hívja őket, hogy itt, ebben a földi világban a keskeny úton járjanak, mert aki ezen jár, és elhangzik egy ígéret, az megtalálhatja majd ezt a szoros kaput. És ha már ennél a megéri résznél tartunk, és tisztában vagyunk vele, hogy ez tényleg megéri, mert ez a mi örök életünkről szól, akkor hadd mondjam, hogy ennek a tudatában öngyilkosság rajta maradni a széles úton, ami a pusztulásba visz. Ez volt az egyik oldal, megéri. A második nem ennyire pozitív, de nem hallgathatunk róla. Nehéz a keskeny úton maradni. Az, hogy keskeny út és szoros kapu, az, hogy keskeny, az azt jelenti, hogy nehéz, az azt jelenti, hogy fáradtságos, ilyen fordítás is van. És gondolkoztam képeken, hogy milyen lehet ez az út, milyen lehet egy ilyen keskeny úton haladni, amin nehéz rajt maradni, és lehet, hogy még az olimpia lázából maradt bennem, hogy a gerendán is milyen nehéz megtalálni az egyensúlyt nekünk, persze az olimpikonok még szaltókat is tudnak rajta vetni, de hogy milyen nehéz rajt maradni a gerendán, úgyhogy ha valaki nem fogja a kezünket, vagy egy szakadék fölött egy nagyon vékony függő hídon végigmenni, ami inog. Vagy egy sodró folyón átível egy farönk, amin amúgy, ha a földre van téve, át tudunk menni, de azért ott a sodrást látjuk, és veszélyben érezzük magunkat. És ez a veszély, ez azért is alakul ki bennünk, mert úgy érezzük, hogy egyedül ez nem fog menni, ha nem kapunk segítséget. És talán ezek a példák is, hogyha ott van valaki, aki segít, akkor könnyebb a gerendán végigmenni, vagy a fatörzsön, vagy a függőhídon, hogyha valaki bíztat minket. És azt mondtam még az előbb, hogy nem csak azt jelenti, hogy nehéz, hanem azt is, hogy fáradtságos. És azért fáradtságos, mert ennek a keskeny útnak a kövei sajnos megpróbáltatással vannak kikövezve. És a megpróbáltatásokon kívül azt is mondja Jézus ebben a nagyon rövid szakaszban, hogy kevesen vannak, akik ezen járnak. És hogyha ezt lefordítjuk úgy, hogy egy kicsit úgy jobban érezzük, akkor ez azt jelenti, hogy van egy út, amin sokan járnak, és van egy út, amin kevesen, és ha mi ezen a keskeny úton járunk, akkor a kisebbséghez tartozunk. A kevesebb emberhez, azaz a kisebbséghez. És sokszor a kisebbségeket üldözik. Sokszor a kisebbséget kiközösítik, és nehéz megmaradni a kisebbségnek olyannak, amilyen. Hát ez az út, ez a keskeny út képe, de itt hallhattuk még a szoros kaput is. És ez a szoros kapu pedig azt jelenti, hogy itt egy ember fér be ezen a kapun. Jézus Krisztus emberként és egyben Istenként kinyitotta számunkra, de egy ember méretű rés van ott. És hogy ez mit jelent? Azt, hogy ide te magad léphetsz be. Nem a tárgyaid, nem lehet autóval átszelni rajta, mert nem számít, hogy milyen autóval érkezel oda. Nem lehet bevinni házat, nem lehet bevinni pénzt, és abban a pillanatban, amikor belépsz, akkor nem lehet bevinni oda családod, barátokat. Itt te magad vagy, aki beléphetsz. Nem a tulajdonod, nem amit most birtokolsz, mert Jézus is mondja, hogy ezek mulandók, és ne ilyen kincseket gyűjtsetek. Az ilyen kincseket nem lehet bevinni azon a kapun. Szóval van egy keskeny út, van egy szoros kapu, és ezzel ellentétben hallottunk egy tágas kapuról és egy széles útról. És ez meg pont az ellentéte egy kicsit, ahol nincsenek szabályok, ahol azt csinálunk, amit akarunk, és az ember az lehet, aki lenni akar, mert ő bármire képes, aztán persze kiderül, hogy mégse, de mégis olyan jó ez a nagy szabadságérzet, mert nincsenek szabályok, nincsenek korlátok, nincs, ami megköt. És mehetek autóval is ezen a tágas úton, és ezen a széles kapun. És most nem azt akartam kihozni, hogy az autó az rossz dolog, félre ne értsük, hanem az autó, a ház, a pénz, ezek a mulandó részek, ezek a széles útnak az istenei, viszont aki ezen a keskeny kapun akar belépni, annak egyetlen egy istene lehet, az pedig a valóságos, élő, egy igaz Isten. Nem ezek a tárgyak, és nem ezek a világi dolgok. És most lehet, hogy úgy érezzük, hogy na jó, azért nem akarunk a széles úton lenni, mert az nagyon szabados, de nem is akarunk a keskeny úton lenni, mert az meg nagyon szigorú, meg hallottuk is, hogy nehéz, és hát nincs valamilyen arany középút, hogy ne kelljen választani, hanem egy kicsit ebből, egy kicsit abból, ami éppen tetszik. Lehet, hogy rossz hír, de ez az, amit Krisztus mond, nincs ilyen út. Választani kell. Élet vagy halál. Áldás és átok, ahogy hallhattuk a délelőtti Isten tiszteletben egy ószövetségi szakasznak a felidézését. Elénk adja Isten az életet és a halált, és te válaszd az életet, azaz te menj be a szoros kapun. Dönteni kell. És még egy valamit leszögeznék, mert lehet, hogy a döntésben az korlátoz, hogy úgy érzed, hogy ha döntöttél a keskeny út mellett, akkor hátat kell fordítanod a világnak. Mert elképzeljük, hogy két út megy, na már nem így egymás mellett, hanem az egyik erre, a másik arra, ez a vallásos ember útja, ez a világi ember útja, és teljesen hátat fordítva egymásnak haladnak az úton. Csak hogy ez nem így van. Nem két teljesen különböző út van a világban, hiszen mi is nem vallásos emberek között éljük a mindennapjainkat. Nem másik úton járnak, és tőlünk nem azt kérte Krisztus, hogy alapítsunk egy erdőben egy szektát, hogy vonuljunk ki a nem vallásos emberek közül, és mi ott majd jól legyünk az erdőben vallásosak, hanem Jézus Krisztus eljött ebbe a világba, belelépett ebbe a világba, nem egy másik alternatívát mutatott ettől a világtól függetlenül, hanem egy másik alternatívát ebben a világban. És ez a rettentően nehéz a keskeny útban, hogy nem egy teljesen másik út, amin én majd járok, és akkor majd az annyira jó, hogy nekem semmit nem kell tennem, és nem kell azok között, az emberek között lennem, akik a nem vallásosak, és amúgy mennyire jól elkülönül. Ez a rettentő nehéz, hogy van egy széles út, ami mindenki halad, és Krisztus ebben a széles útban megnyitott egy keskeny utat, és megmutatta, hogy hogyan kell a keskeny úton járni, ami az életbe visz. Bonhoeffer, ő egy teológus, nálam sokkal okosabb, azt írja a könyvében, hogy az a probléma, hogy Krisztust és a világot egymással ütköző és egymást kitaszító területnek gondoljuk el. Van Krisztus, és van a világ. És akkor választani kell, hogy Krisztust a világ nélkül, vagy a világot Krisztus nélkül. És ez nem így van. A világban kell élnünk, a keskeny úton, Krisztussal. Nem kiszakadni, hanem ebben a világban megvalósítani Isten országának egy kis csíráját. És feltehetjük a kérdést, hogy hogyan? Hogyan járjunk nap mint nap ezen az úton? És ez az, amire tanít minket a Szentírás, és ez az, amit megmutatott nekünk Jézus Krisztus, amikor ő ebben a világban volt. Nem elméletben, hanem ő megmutatta, hogy milyen a keskeny úton járni ebben a világban, a nem vallásos vagy a túlvallásos emberek között. Ő megmutatta nekünk, és nekünk itt van az írás, és megmondja, hogy hogyan tudsz ezen az úton haladni. Nekünk pedig annyi a feladatunk, hogy a nehézségek ellenére kitartunk, és haladunk ezen az úton, mert megígérte nekünk, hogy akkor bemehetünk azon a kapun az életbe. És van még egy képem zárásul, ami nem a Bibliából van, és még csak nem is Calvin mondta, hogy még valahogy meg tudjam védeni, hogy miért mondom el egy református templomba ezt a képet, hanem egy kicsit vizuális típus vagyok, és gondolkodtam, hogy hogyan lehet ez a két út, ugye bár, hogy akkor erre megy, arra megy, vagy van egy út, amiről le lehet térni néha, és aztán én kigondoltam valamit, ami nem biztos, hogy úgy van, viszont mégis úgy gondolom, hogy el kell mondani, mert hát, ha valakinek segít. Nagyon röviden, zárásképpen. Képzeljünk el egy kertet, amit bogáncs övez, és nagyon szúrós növényzet. De ebben a kertben van egy nyitott ajtó, amit hát ezen a szúrós növényzeten keresztül meg lehet találni. Ezen a kerten kívül a világ van, vagyis minden. Mondhatnám, hogy a széles út, ahol az emberek hátat fordítanak ennek a kertnek, néha közel mennek hozzájuk, lehet, hogy van, aki vasárnaponként közel megy hozzá, lehet, hogy valaki karácsonyonként megy közel hozzá, lehet, hogy valaki soha nem volt közel hozzá. És ennél a kertnél nehéz megmaradni, pont emiatt a szúrós növényzet miatt. Viszont a kaput csak akkor lehet megtalálni, hogyha közel vagyunk hozzá. És úgy gondolom, hogy a keskeny út az valahogy így nézhet ki, hogy emellett a kert mellett masírozunk, és olykor lehet, hogy fáj, és rossz, és közben látjuk a többieket, hogy hú, nekik milyen jó, gondoljuk, mert ők aztán mindent megtehetnek, mindent megvehetnek, és ők szorhatják a pénzt, vagy sorolhatnám a dolgokat, és nekünk meg itt kell a kert mellett lennünk, és keresnünk azt a kaput, és milyen jó lenne néha nekünk is kimenni olyan jó messzire. De aztán rájövünk, hogy emellett a kert mellett érezhetjük igazán biztonságban magunkat, mert ott kapunk valódi segítséget a problémáink során. És lehet, hogy tényleg egy kicsit csal a kép, és nem a Szentírásból való, de én arra biztatnék mindenkit, hogy ebben a világban, és az ismerőseink, családtagjaink között, a széles úton mi merjünk járni a keskeny út szabályai szerint. Lehet, hogy kisebbséghez fogunk tartozni. Lehet, hogy azt mondják, hogy te miért ezt csinálod, vagy azt érezzük, hogy de hát a tömeg másfelé sodor. De hogyha mégis ezen az úton maradunk, akkor Krisztus megígérte, hogy velünk lesz, és azt is megígérte, hogy az örök életbe juttat bennünket. Így próbáljunk minden nap, nem csak ünnepnap, hanem minden nap ezen az úton járni. Amen. Most magunkban imádkozzunk a mi mindenható Istenünkhöz, és aztán én is fogok imádkozni hangosan. Mennyei atyánk, olyan jó hallgatni, amikor te szólsz hozzánk. Olyan jó, hogy te a mindennapokban sem hagysz magunkra, hanem a nehéz pillanatokban érezhetjük a te közelségedet, és érezhetjük azt, hogy nem egyedül vagyunk azon a veszélyesnek tűnő úton, hanem valaki fogja a kezünket. Köszönjük Krisztusunk, hogy te eljöttél ebbe a világba, és te ebben a világban mutattad meg, hogy hogyan lehet járni Istennek tetszően, és hogyan lehet élni az emberek között lenni, az emberekkel beszélni, úgy, hogy az Istennek tetsző, és úgy, hogy az nekünk is tanulságul szolgál. Drága Úrunk, kérünk téged, hogy tölts el minket szent lelkeddel, amikor úgy érezzük, hogy egyedül vagyunk, és csak a problémák sokasodnak, amikor úgy érezzük, hogy kitaszít minket a világ, ha úgy érezzük, hogy magányosak vagyunk, ha úgy érezzük, hogy a problémák sokkal nagyobbak, mint mi, akkor te erősíts meg a lelked által bennünket. Te adj a szívünkben békességet, a te békességedet, az aggodalmat kérünk vedd el, és ezzel a békességgel tölts meg bennünket a mindennapok során, hogy tudjuk, hogy azon az úton haladunk, amit te köveztél ki nekünk, hogy tudjuk, hogy ez az út hozzád visz közel. Jézus Krisztusért kérünk, ami megváltó Istenünkért, hogy hallgasd meg a mi könyörgésünk szavát. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Énekeljünk tovább.
Ébredjetek, emberek! Senkit nem szeretnék megbántani. Remélem nem sikerül, hogy megbántsak bárkit is. Igyekszem, hogy meg is ragadjam, mert engem is megragadott Krisztus. Filippi 3.12 versébe olvashatjuk. Viszont Lukács 7.34-ben az emberek fia esznek és isnak, és ezt mondják. Íme falánk és borivók, bámszedők és bűnösök barátja. Írtam egy verset, erről szól. Kint a fergetekben, búzsburos szívekben, magat emlékek mögött, füstfelhők között, szívekben, ritmusos dallamokban bánat költözött. Utcak forgatagában, szomorú arcok bús homályában, teli világban nem találjuk helyét. Mert nem értik, mit miért. Füstfelhők között, pótcselekvések mögött, keresik a jobb reményt, mi megfakult egykoron, nincs szó, nincs hang, csak jelek vannak a füstfelhők fölött. Ézsiás 57. vers 12. részével viszont ezt olvassuk. Én tudom megmondani, hogy boldogulsz, de amit te csinálsz, azt nem használ neked. Egy próféta volt. A 13. versébe viszont szól. Ha segítesz, kiáltasz, tudok én rajtad segíteni. Válvalna itt tömege. Valamennyit fölkap a szél, a szellő és elsodorja. De ki hozzám folyamodik, az örökli az országot, és részt kap a mennyei hegyemen. Ez legyen mindenkinek első tanulsága. Most pedig imádkozzunk. Édes Teremtő Atyám, drága Jézus Krisztusom, sír, jajgat az egész világ, vakok, süketek és némák vagyunk, hogy a Te igéd által írott verseiben megmondta már Ézsiás próféta 41:10-ébe, megerősítelek, meg is segítelek, győződelmes jobboldon támogatlak. Segíts, írts ki bálványaink tömegét, értsd meg, láttass meg, hogy tudjunk róla beszélni mindenkinek. Új szívet teremts bennünk, ó jó Uram, és hogy ne sötétség, fejedelemség élje velünk, hanem a Te veletek való világosság, ne legyen hiba, hogy miértünk, mi bűneinkért, betegségeinkért adta át szeretetét Jézus Krisztusunk váltságdíját. Amen. Thank you.
Szeretettel köszöntök mindenkit ezen az októberi első vasárnap délutánon, így a zenés istentiszteletünkön, és szeretettel köszöntöm mai ige hirdetőnket, dr. Varga Emese, negyed évfolyamos teológus hallgató testvérünket,